Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!
Színházművészeti magazinunk, az Olvasó próba következik.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó próba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk harmadik évadának 9. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk Címer József, a dramaturg. Beszélgető partnerem lesz dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk! Címer József életműve nem egyszerűen egy pályaív, hanem egyfajta belső vándorlás a 20. század magyar történelmének törésvonalai mentén. 1913. október 24-én született Rákos Csabán, és 2008. december 22-én távozott, két dátum, amelyek között nem csak évtizedek sorakoznak, hanem rendszerek, eszmék, hitek, nagy találkozások, nagy felismerések, nagy csalódások és nagy kiábrándulások. Dramaturgként ezek nem külső körülmények voltak számára, hanem anyag, formálandó, értelmezendő, színpadra emelendő valóság. A Pázmány Péter Tudományegyetem elvégzése után a Lélektani Intézet munkatársaként kezdte pályáját. Ez a kezdet nem mellékes. A lélektan felől érkezett a színház világához, és talán ezért maradt egész életében érzékeny arra, ami a kimondott szó mögött húzódik. Nem a történet érdekelte elsősorban, hanem az ember, aki a történetet hordozza. A döntés pillanata, a hallgatás feszültsége, az elfojtott indulat. Valójában ezekből építkezett. A háború évei nem hagyták érintetlenül. 1942-ben katonának hívták be, majd illegalitásba vonult, részt vett az ellenállás szellemi munkájában. Az ellenállás, a szabadság, majd az új Magyarország lapjainál végzett tevékenysége azt jelzi, számára az írás és a gondolkodás nem különült el a történelmi cselekvéstől. Ez a tapasztalat később is ott lüktetett, dramaturgiájában. A színház nála sosem puszta játék, hanem morális tér. A háború utáni években az intézmények világába került. Az Országos Filmhivatal, majd a Színház című heti lap és a Mafilm dramaturgiája, de ez a beágyazottság nem jelentett biztonságot. Kizárták a pártból, majd rehabilitálták, kémkedés gyanújával elbocsátották, segédmunkás lett a GANZ villamossági gyárban. Ez a zuhanás és visszatérés nem csupán életrajzi epizód, hanem szemléleti tapasztalat, a bizonytalanság iskolája. Innen érthető az a fegyelmezett tartózkodás, amely későbbi munkáját jellemzi. Az 1950-es évektől ismét a színház felé fordult. Az Ifjúsági Színház és a Veszprémi Petőfi Színház fődramaturgiaként dolgozott, majd 1956 után a Víg Színház dramaturgia lett, több mint egy évtizeden át. Itt kristályosodott ki az a munkás módszer, amely nem a látványos újításokra épített, hanem a szerkezet pontosságára, a jelenetek közötti arányokra, a hangsúlyok finom eltolására, arra a nehezen megragadható egyensúlyra, amelytől egy előadás élni kezd. 1968-tól 20 éven át a Pécsi Nemzeti Színház fődramaturgia volt, és itt vált igazán meghatározóvá. Nem csak előadásokat gondozott, hanem szellemi műhely teremtett. Dramaturgiai gondolkodása, amely egyszerre volt irodalmi és színházi természetű, generációkra hatott. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a közélettől, a Magyar Rádió Felügyelőbizottságában is szerepet vállalt. Külön fejezetet érdemel a kapcsolata I. és Gyulával. Ez a barátság nem pusztán személyes közelség volt, hanem közös szellemi munka. Részt vett a Fáklya Láng és a Tiszták színrevitelében, és ezekben az előadásokban a történelmi dráma nem deklarációként, hanem kérdésként jelent meg. Hogyan lehet múltat játszani úgy, hogy az jelen idejű legyen? Hogyan lehet igazságot mondani anélkül, hogy jelszóvá egyszerűsödjön? Címer válasza nem elméleti volt, hanem gyakorlati. A színpadi forma fegyelmében találta meg. Fordítóként és műfordítóként is jelentős munkát végzett. Bertolt Brecht, Tennessee Williams vagy Albert Camus műveinek magyar megszólaltatása nem puszta nyelvi feladat volt számára, hanem értelmezés. A Vágy villamosa vagy az Állítsátok meg Arturóit igazából olyan fordítói munka, amely nem csak a szöveget közvetíti, hanem a gondolkodásmódot is. A dramaturg itt tehát fordítóvá vált, a fordító pedig dramaturgá. Saját írásai, a korunk színháza, a dramaturgia regénye, a Függöny nélkül, a többes szám első személy egy olyan alkotót mutatnak, aki reflektálni is képes arra, amit csinál. Nem csak művelte a dramaturgiát, hanem gondolkodott róla. Ez a kettősség adja munkásságának súlyát, a gyakorlat és az elmélet egymást erősíti. Címer József életműve nem egy lezárt történet, hanem nyitott kérdés marad. Hogyan lehet jelen lenni úgy, hogy közben nem tolakodunk előtérbe? Hogyan lehet alakítani egy művet úgy, hogy közben nem írjuk felül? És talán ezek a kérdések, amelyek a legfontosabbak, amit egy dramaturg maga után hagyhat. Kedves hallgatóink, ez itt az olvasópróba, a mai témánk Címer József, a dramaturg. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója, televíziós szerkesztő. Balázs, sok szeretettel köszöntelek. Először is azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te hogyan látod I. és Gyulának, mint drámaírónak és Címer Józsefnek, mint dramaturgnak a szakmai kapcsolatát, hiszen tudjuk, hogy éveken keresztül együtt dolgoztak a Pécsi Nemzeti Színházban, és több olyan íj és dráma is ugye színpadra került, amelyben Címer József dramaturgként közreműködött. Mi jellemezte elsősorban ezt a szakmai kapcsolatot?
Nagyon jó, hogy ez a kérdés előkerül, mert kevés szó esett, esik erről a kérdésről. Ugyanakkor nagyon érdekes része a 20. századi magyar színházi életnek. Ugye ők szerzőként és dramaturgként találkoztak és működtek együtt. Ilyesről tudjuk, hogy nem csak lírikusként, nem csak prózaíróként, hanem drámaíróként is a magyar irodalom egyik kiemelkedő egyénisége, és színpadi művei talán ma kevésbé vannak jelen, talán ma kevésbé hatnak, mint a prózai írásai, vagy még inkább talán a versei. Ugyanakkor ezek mindenféleképpen megőrzésre érdemes, értékes darabok, amelyek elsősorban történelmi és társadalmi kérdéseket boncolgatnak, és olyan darabokról beszélünk, amelyek komoly értelmezői és dramaturgiai munkát igényelnek. Éppen ezért volt szükség a színpadra állításukkor egy olyan kiváló dramaturgra, mint amilyen Címer József is volt. Ugye ezek a művek nem pusztán irodalmi alkotások voltak, hanem komplex színházi struktúrák. Történelmi allegória, politikai áthallás, morális dilemmák egyaránt szerepet kaptak ezekben a művekben, és ezekben a színpadi előadásokban is. Ugye ebben a kontextusban válik Címer József szerepe hangsúlyossá. Dramaturgként az ő szerepe, hogyha most az Íj és Gyulával való együttműködését nézzük, nem pusztán szöveggondozó volt, hanem alkotótársként is közreműködött a színpadra állításban. A színpadi működés, a darabok színpadi működésének mondhatjuk, hogy optimalizálásában. Ugye Címer a magyar színházi életben a 20. század közepétől kezdve meghatározó dramaturgiai szemléletet képviselt, vagyis azt, hogy fontosnak tartotta a darabok belső logikájának a tisztázását, egyúttal pedig a jelenetek ritmusának kidolgozását, színpadi hatás erősítését. Ilyes művei esetében ez különösen nagy kihívást jelentett számára, és minden későbbi dramaturg számára is, hiszen ezek a művek gyakran filozófikusak és rendkívül rétegzettek voltak, de az eredmények mindenféleképpen igazolják őt, és hát az eredmények színpadi előadásként is maradandóak, azt kijelenthetjük a fennmaradt beszámolók, kritikák, felvételek alapján.
Ha művészekről beszélünk, művészeknek a közös munkájáról, mindig fontos úgy gondolom a művészi szabadságnak a kérdése. Te hogyan látod, hogy az ő szakmai kapcsolatukat, ez hogyan jellemezte? Történetesen gondolok itt arra, hogy nyilván ugye, amit Íj és megírt, az ugye a maga teljességében egy színdarab, és hát nyilvánvalóan Címer Józsefnek is ugye a színpadra állítások során biztos, hogy voltak olyan meglátásai, amelyek az ő világát képviselték. Tehát itt ennek a kettőnek a találkozása hogyan érinti ezt a kérdést?
Mindig nagyon érdekes kapcsolat az élő színpadi szerző és a dramaturg kapcsolata. Tehát ez mindig érdekes. Az ő esetükben különösen az volt, én úgy látom. Címer alapvetően tiszteletben tartotta Íj és szerzői autonómiáját, viszont kritikai észrevételeket is megfogalmazott. Éppen ezért nem minden esetben volt konfliktusmentes az együttműködésük, viszont azt is elmondhatjuk, hogyha a másik oldalról nézzük ugyanezt, hogy éppen ebből a feszültségből születtek meg azok a színpadi változatok, amelyek működőképesek voltak a közönség előtt. Hát a dramaturg feladata az volt ilyenkor, hogy hidat képezzen az irodalmi szöveg és a színházi előadás között. Címer ezt kimondhatjuk magas színvonalon elvégezte Íj és Gyula műveinek színpadra állításában is. Fontos kiemelni azt is, hogy ami konfliktusokat eredményezett, vagy eredményezhetett olykor, az nem csak esztétikai kérdés, hanem politikai is. Ugyanis a korszak politikai és kulturális környezete nagyban befolyásolta az együttműködésüket. Íj és művei gyakran hordoztak hol nyíltabb, hol burkoltabb társadalmi kritikát, ugye ami rendkívül érzékenynek számított ezekben az évtizedekben, a szocializmus évtizedeiben, és a dramaturg szerepe ebben a helyzetben ezáltal is összetettebbé vált. Tehát nem csak esztétikai, hanem közvetítői feladatot is el kellett látnia a szerzői szándék és az intézményi elvárások között. És ebben a tekintetben is fontos partnere volt Címer József Íj és Gyulának, hiszen értette egyrészt a színházi rendszer működését, tudta az elvárásokat, egyúttal értette a szerzői szándékot is, és képes volt a darabokat úgy formálni, hogy azok színpadra kerülhessenek, anélkül, hogy a lényegi mondani való, a lényegi üzenet megváltozna, jelentős mértékben csorbulna. Tehát a szakmai kapcsolatuk nem csak konkrét darabokhoz kötődő együttműködés volt, hanem egyfajta szellemi párbeszéd is. Ilyes drámai világának színpadi életképessége azon múlt, részben azon múlt, hogy voltak olyan dramaturgok, mint például Címer József, akik érzékenyen, értő módon tudtak nyúlni a szövegeihez. Címer József tehát egy rendkívül magas irodalmi szintű, gondolatgazdag anyaggal dolgozhatott. Összességében elmondhatjuk, hogy Illyés Gyula és Címer József kapcsolata a szerző és a dramaturg klasszikus, mégis kreatív együttműködésének példája, és az ő munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a magyar drámairodalom kiemelkedő alkotásai ne csak olvasmányélményként, hanem élő színházi élményként is megszólalhassanak és hatni tudjanak az adott közegben, és úgy gondolom, hogy ma is hatni tudnának ezek a darabok, ezek az előadások.
Kedves hallgatóink, hallgassanak meg most egy rövid részletet Címer József egyik írásából, Lázár Csaba színművész előadásában.
Illyést, mint észrevettem, már a Tisztáknál erősen vonzotta a Sartre-féle történelmi drámának, az Ördög és a Jóisten féle típusa. Én nem örültem volna neki, ha e felé tartunk. Mint említettem, véleményem szerint az adott koron és a drámai gondolaton kívül a harmadik nagyon fontos tényező egy mű dramaturgiájának kialakulásában az író egyénisége. Nem itt a helye a kérdésben való elmélyedésnek, de nem hiszem, hogy akárki, akármikor, akármit, akárhogyan meg tud írni. Ha csak nem az egyéniség nélküli epigonok, de még az sem ilyen egyszerű. Megesik, hogy egy írótól olyan messze esik egy másik író dramaturgiai világa, hogy azt egyszerűen nem is tartja drámának, irodalomnak. A sikerét fel sem tudja fogni. Egyik a másikét blöffnek, az a harmadikét gyermetegnek tartja, stb. Ez világirodalmi jelenség. Még kevésbé lehet akárkivel akármit megiratni. A dramaturg nem kis feladata megérteni, próbálni az író egyéniségét és alkalmazkodni hozzá. Éppen ezért esztelenség lett volna már koncepciójában lemondani arról az előnyről, amennyivel Illyés jobb költő, mint Sartre. A filozófiai igényt azt igen, azt meg kell tartani. Azt a konfliktus igényli. Ezért kellett eltérni a fáklyalánk dramaturgiájától a magasabb általánosítás, a nagyobb elvontság felé. A fáklyalánk látszatra hasonló drámai szituációjában is két ember küzd az így vagy úgy döntésért. Ott azonban a döntés egy konkrét történelmi állásfoglalásért folyik két valóságos személy között, akik közül csak az egyiknek van igaza. Az eredeti címe Tűz-víz volt. A testvérekben a küzdelem két igazság közt folyik, két elv között, amelyet úgy is fel lehet fogni, mint egy azon magatartás vagy ideológia két oldalát, mint egy a forradalom tudathasadását. A fáklyalánkban a küzdelem két igazság között folyik egy döntésért. A testvérekben a küzdelem két igazság között folyik a nézőért. Ennyiben tehát a testvérek az eddigi Illyés tragédiáknál elvontabb, filozófikusabb és agitatívabb. Ez a felállás azonban egyben azt is sugallta, hogy a cselekménynek Lessingi felfogásban itt nem sok értelme van, és tulajdonképpen más szereplőkre nincs is szükség. Ilyen merészen rideg dramaturgiai puritánságot azonban csak akkor lehet javasolni, ha a költő egy Illyés Gyula. Mert csak az a költői jelenléte képes véghez vinni a csodát, hogy mind jellemábrázolásban, mind történelmi hátterében, magyari levegőjében, testvéri érzületében, nyelvi sugárzásában ezt a két elvont igazságot valóságos emberekké tegye. A bűvész, a varázsló, a mágus, a beavatott, olyanféle csodákat tesz, hogy akaratából a természet dolgai kiszabadulnak a valóság törvényei alól. Az asztal eltűnik, a szamár megszólal, az égen írás jelenik meg, íj és költészetének varázslatos ereje az ellenkező csodát teszi. Az emberi gondolat elvont világát földi valósággá varázsolja, amelyben újjongva ismerünk rá a magunk gondolatainak meleg, emberi, megrázó, de felemelő arcmására, és közben ez a hétköznapi valóság megtartja égi ragyogását, melyből vétetett.
Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.